153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm szakértőnket, Végső István történészt. Szia!
Üdvözlök én is mindenkit!
Halas Annó történeti sorozatunkban egy híres halasi tanárról, Szatmári Sándorról fogunk hallani. Nagyon-nagyon sok érdekességet, köszönhetően Végső Istvánnak. Halljuk, miért őt választottad ma?
Igen, hát ugye mindig megkapjuk ezeket a nagyon csúnya kritikákat, hogy mi mindig csak ilyen tragédiákról, meg véres jelenetekről vagyunk hajlandóak itt beszélgetni, és hát beszéljünk már valami szép dologról is. Hát most azt kell mondanom, az eleje biztos, hogy nagyon szép lesz, meg talán a közepe is a beszélgetésünknek. Hát a vége az már, hát most nem tettek róla, hogy az emberek meghalnak. Tehát, hogyha aki 170 évvel ezelőtt született, az engedessék meg neki, hogy meghaljon egy idő után. Tehát a vége megint véres lesz ilyen szempontból, de majd erről azért később. Szatmári Sándor 170 évvel ezelőtt született kiskohalasány, igazi, jó halasi református családnak sarja. 1853. április 8-án látta meg a napvilágot Kiskohalason Szatmári Sándor és Somogyi Julianna gyermekeként. Egy birtokos családnak a tagja volt, tehát nem egy ilyen mély szegénységben élő, valami szegény család tagja volt. Ennek is talán köszönhető az, hogy később tovább tudott tanulni, de hát először is beszéljünk arról, hogy nyilván az alapfokú meg a középfokú iskoláit azt Kiskuhalason végezte, a gimnáziumban végzett, ezáltal ugye öreg diákunk is, tehát a Szilárd János gimnáziumnak az öreg diákja is ilyen szempontból Szatmári Sándor. A műegyetemre kerül, bennem mindig vannak ilyen kétségek, amikor arról beszél valaki, hogy hát nem sikerült elvégezni az egyetemet, hát pénzügyi okai voltak, ezt én általában vagy elhiszem, vagy nem hiszem el, hogy pénzügyi okok voltak a háttérben. Szerintem azért egy halasi birtokos család azért ki tudta számolni, hogy hány koronába fog kerülni majd a tanulás, aztán persze közbe jöhetett bármiféle tényleg ilyen családi pénztárral kapcsolatos probléma. Én ezt is elhiszem természetesen. No mindegy, szóval meg kellett neki szakítani szegénynek a tanulmányait, és 1878-tól már a gimnáziumban, tehát a jelenlegi Szilárdi gimnáziumban, ami akkor még ugye nem is ott volt, nem azon a helyen volt, hanem ahol a Halas Rádió működik. Ugye ebben az épületben kezdte meg a működését Szatmári Sándor. És hát nagyon jól is ment valószínűleg ez a tanárkodás, nagyon jól beilleszkedett, hát eleve valószínűleg jól beágyazott családról is beszélünk. De akárkit nem választanak meg igazgatónak, 1899-ben, amikor már ugye a jelenlegi épületben volt a gimnázium, akkortól kezdve ő már igazgatója ennek az intézménynek. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos róla beszélnünk. És hát majd itt lesz egy mellékszál, amit egy kicsit azért nehéz belefűzni ebbe sok-sok információ halmazba, de mégis el lehet mondani azt, hogy végül is nem tudni, hogy miért akart ő műegyetemre menni, maradjunk annyiba, hogy a vér nem válik vízzé. Valójában őre nem is feltétlenül azért emlékezünk csak, mert gimnázium igazgató lett, hanem azért emlékezünk rá, mert gazdálkodó lett, sőt, mint a kertészetet, mint a kertet hozott létre, egy gyümölcsös, egy szőlészetet pirtón, ami akkor még ugye Halashoz tartozott. És hát erről fogunk majd beszélgetni. Ugye az ő emlékezete nem került teljesen a feledés homályába, én még azt is hallottam, hogy még úttörőcsapat is volt róla elnevezve, tehát hogy ő még a Kádár korszakban is egy nagyon ismert személy volt ilyen szempontból, tehát tudták róla, hogy ő mint gazdálkodó, mint kertész, mint birtokos, ő sok mindent letett az asztalra. Aztán a 80-as években még az állami gazdaság is foglalkozik az ő személyével, úgyhogy utca is van elnevezve róla, úgyhogy erről fogunk beszélni, hogy miért fontos, és hát ugye minden nagyon jó ember mögött, aki ráadásul valamit le is tesz az asztalra, van egy nő, neki jól sikerült házasodnia is, mivel a felesége végül tovább viszi majd az ő munkásságát, és akkor majd erről fogunk beszélgetni bővebben.
Az a kérdés merült föl bennem, miközben meséltél, hogy jól gondolom, ha úgy gondolom, hogy Szatmári Sándor volt a szép új gimnázium épület első igazgatója?
Nem, jól gondolom. Nem. Ugye a gimnázium 1892-re épül fel, ő 99-ben lett
igen.
A gimnáziumnak az igazgatója.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóim maradjanak velünk. Végső István történésszel, Szatmári Sándorról beszélgetünk, aki a gimnázium tanára, a halasi születésű, sőt igazgatója is, gyakorlatilag a századfordulótól. A témát folytatjuk zene után, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést. Halas Annó történeti sorozatunkban Végső István történész a segítőnk, szakértőnk. Szatmári Sándor a mai adásunk témája, aki megérdemli, mindenki megérdemli nyilván, akiről beszélgettünk, de hogy a Szilárdi Gimnáziumnak a 1899-től igazgatója is, nem csak hogy tanára, egy halasi birtokos családba születik. És hát engem azért izgat az a dolog, ugye itt mondtad, hogy az első nekifutásra az oktatását nem fejezi be, a felső oktatását, hogy ennek mi lehetett az oka? Biztos vagyok benne, István, hogy neked van sejtésed.
Igen, hát ugye erről már félig meddig ugye tettem említést. Szerintem nem fejezi be, és ennek leginkább talán az lett az oka, hogy rosszul méri föl a saját képességeit. Ugyanis később megszerzi a tanári oklevet. Tehát, hogy itt akkor már nincsen szó arról, hogy vannak pénzügyi okai a tanulásának. Uh-huh. Tehát a tanári oklevelet meg tudja szerezni, a műegyetemi oklevelet nem tudja valahogy megszerezni. A többit mindenkire rábízom a fantáziájára, hogy ez mit jelent. Tehát nem tudtam elvégezni a műegyetem pénzügyi okok miatt, de egyébként a tanári oklevelet meg tudtam szerezni. Jó.
Igen. Ma sem könnyű, én azt
abszolút
gondolom.
Nem könnyű, én nem megrovásképp mondom, csak ez a pénzügyi okok, ez nekem olyan nagyon átlátszó.
Igen, tehát, igen.
Sok egyetemista barátom hivatkozott erre finoman szóval, akik nem a szakmában vannak, jelenleg sem. Egyébként latin tanított, számtant és fizikát, és elsősorban az első évfolyamosoknak volt általában a tanára.
Ez mit jelent az első évfolyam? Tehát ma már ez bizonytalan. Szilárdi, vagyis egy gimnazista első évfolyamról beszélünk, tehát 14-15 éves gyerekekről? Vagy elemistákról?
Nem, hát teljesen más volt. Ugye itt volt polgári is, ahol tanultak, tehát ez gyakorlatilag majdnem inkább ilyen a 6 évfolyamosra hasonlít igazából. Mm. Tehát a mostani 6 évfolyamosok, a korát kell beleszámolni.
Értem.
Tehát körülbelül olyan időseket kezdett el tanítani, és hát oda is írják egyébként, hogy 6 éven át. Tehát valószínűleg kapott ő egy osztályt, annak osztályfőnöke volt kvázi, de aztán ő közben még mindig az elsősöket is tanította. Tehát ilyen 6 év folyamba kell igazából így gondolkodni, én azt gondolom. Ilyen tekintetben, de teljesen más volt az iskola rendszer, ugye az
igen.
Elemi, tehát az általános iskola csak 4 volt, polgári is volt 4 éves, volt 2 éves, és a gimnáziumok is teljesen másképp működtek. Tehát a gimnáziumok akkor még tandíjasok is voltak. Úgyhogy ebbe így kell belegondolnunk. Tehát a tanári oklevelet azért megszerzi, azt azért tegyük hozzá, hogy nem volt ilyen felsőoktatás végzettség nélküli, ezt azért fontos kiemelni, de mellette ő, hát és hát egyébként ehhez is pénz kell, önálló gazdálkodásba kezd, Pirton vásárol földeket, és ott kezdi meg ezt a mintakertet kiépíteni, ezt a gyümölcs és szőlészettel kapcsolatos gazdálkodását, vállalkozását, és hát gyakorlatilag majdnem az egyik legjobban menő gazdálkodás lesz az övé, tehát hogy ez azért nyilván kellett szakértelem is, szerencse is kellett hozzá, de azért befektetett pénz is kellett természetesen, hogy ez el tudjon így ilyen formában indulni. 1905-ben meghosszabbítják még az ő gimnáziumi igazgatói kinevezését, és végül 1911-ben megy nyugdíjba. De előtte nagyon fontos események zajlanak, és akkor hagyjuk egy kicsit el a gimnáziumot a gazdálkodással kapcsolatban, ugyanis ő rengeteg minden olyan gyümölcsöt, meg szőlőfajtát igyekszik ide behozni a futóhomokra, amelyik itt megterem. Mert hogy én nem hiszek ebbe a jelenlegi nagyon divatos klímaváltozás dologba. Én szerintem a régi okos paraszt emberek tisztában voltak vele, hogy itt a homokon, a futóhomokon változik a hőmérséklet, változik a csapadékmennyiség, nem sírnunk kell, meg nem tudom, bogarakat ennünk, hanem változtatni a növényeken, amiket termesztünk. Olyan szárazságtűrő növényeket kell termeszteni, és behozni, és meghonosítani, amik nem voltak jellemzőek egyébként erre a tájra. Ő is például Németországban megy ki mezőgazdasági kiállításokra, és ott talál egy olyan növényt többek között, ami később, hát mondhatni azt, hogy majdnem, hogy halas nevéhez kötődik, ez a kiffer-körte. Ami az ázsiai körtéből, meg a Vilmos körtének a kereszteződéséből jött létre, és Amerikába kezdenek el ezzel foglalkozni, és Amerikából jön át Európába és Németországba, és Németországból pedig Szatmári Sándor hozza be. Többek között, tehát még egyszer mondom, többféle növénnyel kísérletezett ő, hát ez lett az egyik legsikeresebb, tehát ez volt az a tényleg szárazságtűrő, ahogy mondják, igénytelen, növény, ami megtermett a homokon. És akkor ezzel ő vagonszámra, vasúti vagonszámra tudott a kereskedelmi életben üzletelni, és szállított ki külföldre is, mert hatalmas nagy kereslete volt ennek a gyümölcsnek egy idő után.
Hát ez rettentően büszke vagyok. Valahogy ez nekem nem volt meg fejben, nyilván ez az én hiányosságom, de talán sok hallgató számára hangzik, újdonságként, hogy a Kiffer körte, amit teljes természetességgel és ketteléssel vásárolunk, amikor szezonja van, a Szatmári Sándor vállalkozó kedvének és a mezőgazdaság és a növénytermesztés iránti szerelmének köszönhető és bátorságának. De nagyon érdekes akkor, hogy tulajdonképpen az igazgatói tevékenysége mellett, hogy avval párhuzamosan, ilyen nagyon komoly gazdálkodó volt egyben. Ez megszokott dolog volt?
Gyakorlatilag majdnem mindenki gazdálkodott azért, tehát mindenkinek volt egy kis kertje, vagy nagy földjei, ez nem csak igazgatókra, tanárokra volt igaz, itt mind a kocsmárostól kezdve az iparoson, sőt, ha az útkaparó tudott venni magának egy félholt kukoricást, akkor legalább azon gazdálkodott. Tehát a gazdálkodás általában véve mindenkire jellemző volt abban az időszakban. Hát ugye főleg inkább a szőlőt szerették termelni a borocska miatt, de hogy mindenkinek volt egy talpalatnyi föld, mindenkinek jutott gyakorlatilag. Itt a futóholmokon ráadásul az nem is volt olyan nagyon drága. Persze kérdés volt, hogy a futóholmokon mit lehet termeszteni. Na, itt ezt megoldotta ilyen szempontból a Szatmári Sándor, mert tényleg szárazságtűrő, igénytelen növényeket igyekezett behozni, amiknek ilyen szempontból nagyon nagy értelme volt itt termeszteni, hiszen lehetett volna itt kísérletezni más növényekkel és agyon locsolgatni, de nem hozott volna akkora termés átlagot, mint egy totál igénytelen növény, amelyik viszont egyrészt az íze miatt is kedvelt volt, másrészt a feldolgozás miatt is kedvelték ezt a fajtát, ugye főleg pálinkának is megfőzni, meg eltenni befőttnek, meg különböző más élelmiszereket is gyártani belőle. Tehát, hogy kedvelt volt mindenki számára, de nem volt elég az, hogy itt a 112 000 kataszter holdas területen ez népszerű, hanem máshol is népszerűvé vált, és tényleg ebből egy hatalmas nagy dolgot lehetett alkotni. Meggyőződésem az, hogy a pirtói vasútállomás épülete az nem jött volna létre enélkül, a gazdaság nélkül, mert mi értelme van több vágányt odaépíteni ugye egy ilyen kis állomáshoz? Hát ez, hogy ott rakották be a szatmárieknak a gyümölcsét, meg a szőlőjét. Tehát, hogy egy családi gazdaság, ha sikeres, az akkor kihat még az infrastruktúra fejlesztésre is. Mert ez nekik érdekük volt, hogy ott egy több vágányos állomás jöjjön létre. Úgyhogy ilyen szempontból is ők nyilván adakozókedvűek is voltak, jótékonyak is voltak, és nagyon fontos volt, hogy itt a feleséget is be lehetett vonni, és ezt nem győzem eléggé hangsúlyozni, azért, mert történik egy tragédia, ugye? Nem tudunk ettől eltekinteni. 1911-ben Fehértón vadászott egy nagy társasággal Szatmári Sándor, és sajnos úgy tűnik, hogy egy ilyen lovaskocsis-kocsis baleset következtében hát gyakorlatilag egy olyan sérülést szenved el, hogy több hónapon át ágyhoz lesz kötve. Tehát pont amikor elmegy nyugdíjba, ugye, a gimnáziumból, pont abban az évben, 1911-ben, decemberben megsérül, hát egy ilyen ezernyi névre átkeresztelt téren lakott ő, ugye, ez a jelenleg az Aponyi tér, ami előtte ugye Ősök tere volt, előtte talán Gagarin tér volt, és akkor még előtte is Aponyi tér volt. Amikor ő ott élt, akkor Kígyó térnek vagy utcának hívták. Ez ugye a gólyafészkes óvoda épülete konkrétan. Tehát ez volt az ő lakóépülete, ott is van ugye az emléktáblája, és hát ő sajnos ott halt meg 1912. március 23-án. Sajnos a szakirodalomban tévesen 24-ét szoktak emlegetni, de ő 23-án halt meg. Tehát ez egy ilyen közel 3,5 hónapos kínlódása volt szegénynek, de hát az emlékét megőrizték, a felesége tovább vitte ezt a gazdálkodást, a mintakertészetet még József főherceg is a két világháború között meglátogatta, jöttek tanulni tőle más vidékekről is gazdálkodók, meg ilyen nagy szaktekintélyű emberek, úgyhogy ez a gazdálkodás, ez gyakorlatilag 1945-ig fönt át, és hát gyakorlatilag annak köszönhetően, hogy a feleség ennyire jó volt, és ennyire, hogy is mondjam, tovább tudta vinni a férjének az álmát, hogy ez meg tudjon valósulni. Hát őnek is nagy tekintélye lett már, mint Szatmári Sándorné Pető Júliannának. Ő egyébként 1942-ben hunyt el végül. És hát hihetetlenül sokféle fajta gyümölcs fűződik még azért az ő nevükhöz. Én ebben nem vagyok annyira jártas, ebben biztos, hogy mások jobban otthon vannak. Ez az egresi, duráncia, nevű őszi barack is benne van ebbe a történetbe, meg van egy cseresznyefajta is, amit a szatmáriakhoz fűznek, tehát itt nem csak a kifferkörtéről van szó, nagyon sok növény akkor meg lett honosítva, úgyhogy nem véletlen az, hogy ugye utcát neveznek el Szatmári Sándorról, emléktáblája van neki, és ugye van egy egyesület is, a Kertbarátok Egyesülete, aki az ő nevét vette fel, és ugye ők is őrzik az emlékét, az öreg diákok is gondozzák a szatmáréknak a sírját, a kertbarátkör is gondozza azt a sírkertet, úgyhogy ilyen szempontból megmaradt az emlékük, és hát hogyha kifferkörtét eszünk, akkor nyugodtan jusson az eszünkbe, hogy ez bizony Szatmári Sándoréknak köszönhetően, ez egy kifejezetten egy ilyen halasi gazdasági ügy, gazdasági, gyümölcsészeti ügy volt, hogy ez ide került hozzánk, és én az országba járva is sokszor hallom azt, hogy hát kifferkörte az valami halasi gyümölcs.
Hát nagyon-nagyon büszke vagyok. Egyébként Szatmári Julianna nevét a Szilágyi Gimnázium olyan szempontból is őrzi, hogy van Szatmári Julianna díjunk, amelyet az a református diák kap, aki a közösségért sokat tesz. Ezzel is gondolom tükrözik, amit említettél is, hogy nagyon sok jótékonyság fűződik a nevéhez, nevükhöz.
Maga Szatmári Sándor még az életében alapított egy ilyen alapítványt egyébként, tehát ő már akkor is, sőt a végrendeletében is hagyott egy ilyen alapítványt, sőt a református egyházra hagyta a saját ingatlanjaiknak egy részét is, tehát hogy ő ilyen szempontból is nagyon komolyan jótékonykodott a reformátusok, illetve a gimnázium irányába, tehát ő neki mindig meg gondolom a férjének is szívügye volt, hogy a szegény diákokkal foglalkozzanak. Sőt, azt még gyorsan elmondom, hogy egyébként a Szatmári Sándor idejére tehető az, hogy a konviktust ugye megkapta a gimnázium, amiben most jelenleg ugye az ebédlő található, tehát ezt is még a Szatmári Sándor idején intézték el, amikor ő még igazgató volt a Szilágyi Áronnal együtt, hogy a gimnázium háta mögött lévő épület az legyen az iskolái.
Hát igen, méltó ő rájuk emlékezni, főleg azért, mert ahogy kezdted is az egész beszélgetést, hogy a történelem az leginkább szomorúsággal tele, de hogy ez egy kifejezett sikertörténet, hiszen egy nagyon vállalkozó, kedvű, bátor családról van szó, akinek nagyon sokat köszönhet nem csak Kiskunhalas, hanem a Kifferkörte és az általuk behozott növények kapcsán sok más település is. Egyébként az jutott eszembe még így befejezésül, hogy ők írtak erről könyvet, vagy fogadtak, tehát ilyen ma workshopoknak mondanánk, tehát képeztek ki más területekről gazdákat? Hogy működött ez vajon?
Hát ilyen külön képzéseken ők nyilván nem vettek
ők
részt,
nem
szerveztek maguk alá ilyen képzéseket, hanem egyszerűen meg lehetett látogatni a mintakertészetet, ezt a mintakertet, amit ők létrehoztak, tehát gyakorlatilag a saját birtokukat. Ott szívesen fogadtak bárkit, és beavatták őket ezekbe a örületesen nagy titkokba, hogy a futóhomokra igénytelen növényeket kell telepíteni, és akkor még lehet sikere is a gazdálkodásnak, és nem olyan növényeket kell, ami csak a fekete földeken, a zsíros fekete földeken tud megterelni, tehát ezeket az örületesen nagy titkokat ők elárulták. Meg nyilván az nagyon fontos volt, hogy ők saját magukat is képezzék, és tényleg ők jártak mezőgazdasági kiállításokra, hazaiakra, külföldiekre, onnan is hoztak el nyilván mindenféle aranyérmeket, meg kitüntetéseket, okleveleket, tehát ők szerintem tartották mindenkivel a kapcsolatot. Egy mintakertészetnek ugye az a lényege, hogy mintát mutasson a többiek számára is, tehát lehetett tőlük természetesen tanulni.
Hát nagyon köszönjük, nagyon jó ezt a történetet hallani, mintát adtak most nekünk is itt Kiskunhalason, hogy a helyzethez úgy kell alkalmazkodni, hogy a lehető legjobbat kell kihozni azokból a körülményekből, amit az Úristen adott nekünk itt minden szempontból. István, nagyon köszönjük ezt a visszaemlékezést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Szatmári Sándorról és feleségéről, családjukról, a mintakertészetről, a kifferkörtéről, mely halasi körteként emlegetődik Magyarországon. Hála és köszönet Szatmáriék mintakertészetének. Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, és köszönöm még egyszer Végső István történésznek a segítséget. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.